Jó?
Hadd olvassak fel bevezetőül az Ésajas proféta 52. fejezetéből. Talán kezdjük itt a 6. verssel. Megkérhetlek, hogy álljunk fel erre, vagy ehhez. Ésajas 52. a 6. verstől. Ezért hadd ismerje meg az én népen, az én nevemet, igen, ezért felismerik majd azon a napon, hogy én vagyok az, aki szól, itt vagyok én. Milyen szívesen látottak a hegyeken az öröm hírnökének lábai, aki boldogságot hirdet, aki örömhírként hirdeti a jót, és üdvösségről tudósít, aki azt mondja Sionnak, a te Istened átvette az ő királyi uralmát. Halld, őrzőitek már kiáltoznak és örömmel újonganak, mert örömtől teli szemmel látják, hogy az Úr visszatér a Sionra. Öröm újongásban törjetek ki mindnyájan, ti Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja az ő népét, ő váltotta meg Jeruzsálemet. Az Úr feltárta szent karját minden nép szeme láttára, és a föld végső határáig minden nép meglátja az üdvösséget, amely a mi Istenünktől származik. Induljatok, induljatok, menjetek ki onnan, ne érintsetek semmit tisztátalant. Menjetek ki az ő közepéből, tisztítsátok meg magatokat ti, akik az Úr edényeit hordozzátok. Mert nem kell ugyanis szorongva, sietve kivonulnotok, és nem kell sietve, menekülve vándorolnotok. Mert az Úr megy előttetek, és menetetek hátvédje Izrael Istene. Hadd imádkozzunk, Urunk, Istenünk, ég és föld teremtője, te Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Izrael Istene, te lettél a mi Istenünk, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Köszönjük neked a te szent szavadat. Köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük neked, hogy szellemed által hatalmas módon fogsz munkálkodni. Te ismered a közben járó imádságainkat, az ima kéréseinket, te ismered az összes szükségleteinket. Szeretett Urunk, együtt kérünk téged, hogy jöjj közénk. Járj végig sorainkon, kösd be minden sebet, vigasztald meg a gyászolókat, hadd lássuk szemtől szembe, hogyan térsz vissza a népedhez, amint kinyilatkoztatod magad, megáldasz, megmentesz, meggyógyítasz, megkeresztelsz szellemmel és tűzzel, elpecsételsz a testünk megváltásának napjára. Szeretett Uram, itt vagyunk, meghajolunk előtted. Mert te szent vagy, és újra szent, Uram. Az egész föld telve van a te dicsőségeddel, bocsáss meg nekünk a hiányosságainkat. Mindazt, ami nincs tetszésedre szavakban, tettekben, gondolatokban Vedd el tőlünk, ó Uram! Légy Te a mi főpapunk ezekben az órákban, mert hiszen Te vagy az, nem az Áron módja szerint, hanem a Melkisédek rendje szerint. Halleluja! Te a Te saját szent véreddel mentél be a mennyei szentélybe, Te ajánlottad fel azt a kegyelem trónján, és most a Te véred szószóló értünk, mindazokért, akik kegyelmet találtak Te előtted, mindazokért, akiket megváltottál, mindazokért, akiket kiengeszteltél. Vedd el a kárhoztatás és a belső viszály, a szemrehányás minden gondolatát, vedd ki mindezt belőlünk. Bárcsak képesek lennénk letenni a Te lábaid elé, és ott hagyni. Tégy nekünk jót a Te nagy irgalmasságod szerint, ó Te nagy Isten! Vonulj el előttünk a Te dicsőségeddel, a Te szépségeddel. Ó, mennyire hálásak vagyunk neked, hogy kinyilatkoztattad magadat nekünk, hogy megismertetted velünk a Te szavad és a Te nevedet. Tudjuk, ki vagy Te, az első és az utolsó, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Mielőtt Ábrahám volt, Te voltál. Urunk, tudatosan helyezzük ezt az összejövetelt a bárány vérének oltalma alá, és kérünk Téged egész bensőségesen a Te szent szellemed vezetésére. Bár lenne, hogy mindazok, akik jelen vannak, vagy később meghallgatják a hangszalagokat, hadd lehessenek biztosak abban, hogy mindannyiunkhoz szóltál. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy egy finom és jó szívvel fogadjuk a Te ígédet, hogy higgyük, átjárjon bennünket, és megtartsuk azt. Neked adunk hálát mindenért, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. Aztán üdvözleteim vannak Angliából, és ezúttal egy nagyon különleges jellegű, amelyhez egy imakérés is kapcsolódik. Ott van egy képviselője az iszlámnak, aki eddig az összes tévébeszélőt megkérdőjelezte, ami az Istenséget illeti. Azt állítja a Bibliából, az Ószövetségből, hogy csak egy Isten létezett és létezhet, és az összes keresztény képviselő, és ezt most az egész kereszténység szégyenére mondom, képtelenek voltak befogni ennek az embernek a száját. És most az emberek megkerestek engem, és ezt a kérdést intézték hozzám, figyelj, nem lennél-e te a megfelelő ember arra, aki a dolgokat a megfelelő nevezőre hozza? Igen, mondtam, ha Isten is úgy akarja, én rendelkezésre állok. De ez eltart egy kis ideig, ez valósággal a szívügyem, hogy az Ószövetségből megmutassam, hogyan nyilatkoztatta ki magát Isten, és mégis ő maga Isten maradt. Amen. 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 De hadd térjünk rá rögtön az igen megtekintésére, mert mi lenne fontosabb annál, mint hogy Isten akaratát Isten igéjéből megtudjuk. És ahogy Müller testvér az imént mondta, ez számunkra minden alkalommal szívügyünké kell, hogy legyen, hogy kezdettől fogva részt vegyünk benne, hogy lépést tartsunk azzal, hogy megnyissuk a szívünket, és egyszerűen ne csak a végén várjuk Isten áldását. Amint tudjátok, ez valójában egy hagyományos szokás. A népi és állami egyházakban várnak addig, amíg a lelkész a végén aztán kimondja az áldást. De a szentek gyülekezetében nem várjuk meg senkitől, hogy áldást mondjon. Mi arra várunk, hogy Isten megáldjon minket az ige hirdetése közben. Mert a mi áldásunk nem attól származik, aki három keresztet vett, és kimond egy szólamot. A mi áldásunk attól az Istentől származik, aki az eget és a földet teremtette, Ábrahám istenétől, aki ezt mondta neki, meg akarlak áldani téged, és áldásá akarlak tenni téged. Akár hiszitek, akár nem, mi az Úr áldottai vagyunk. És most következik. A megpróbáltatásainkra és mindenféle dologra gondolunk, amelyek egyáltalán nem jók nekünk, vagy nem tesznek jót. És akkor felmerül a kérdés, igen, valóban az Úr áldottai vagyunk-e? Miért történt ez velünk? És miért kellett ennek velünk megtörténnie? Miért van ez most így, és nem másképp? Kérem, hadd merüljünk el ma az ige elmélkedésében, hogy megmutassuk magunknak, hogy Isten minden gyermekei, úgy az Ó, mint az Új Szövetségben, nem kaptak rózsás ágyat fekvőhelyül, sem pihenőhelyeken nem jártak, hanem meredek és tüskés ösvényeken kellett végigmenniük. De az Úr volt a céljuk. Ő volt az ő útjuk, ő volt az ő igazságuk, ő volt az életük, és így az ő ereje által képesek voltak mindent legyőzni, és a győztesek közé lesznek sorolva. Ne nézzetek magatokra, ne nézzetek a sokféle megpróbáltatásaitokra, ne nézzétek a fájdalmakat és a szenvedéseket, legyenek azok testi vagy szellemi jellegűek, nézzetek az Úrra. Ő mindent jóvá fog tenni, és dicsőségesen előhozza a dolgokat. Ahogy a népmondás is tartja, minden jó, ha a vége jó. És Jakab ezt írja az 5. fejezetben, nézzétek meg a végüket, és kövessétek a hitüket. Nézzük meg a végüket, és gondoljunk az ott említett profétákra, és a mi Urunk azt mondja, hol lenne egy proféta, akit ne üldöznétek, Istennek egy küldöttje, akit ne köveznétek meg? Tövises utakon kellett járniuk, de azért nemes magot hordoztak magukban, és ha mi Isten hamisítatlan igéjének azt a nemes magját hordozzuk, akkor nekünk is ugyanazokat az utakat kell járnunk, ugyanazokat a szenvedéseket kell magunkra vennünk, félreértetteknek kell lennünk, ki kell mennünk a tábor elé, és viselnünk kell Krisztus gyalázatát. Mit mondott Jézus, ami Urunk? Én nem fogadom el a tiszteletet az emberektől, de ti sem keresitek azt a tiszteletet, amely az egyedüli Istentől származik, hanem elfogadjátok a tiszteletet egymástól. Vannak emberek, akik feladatul vették maguknak, hogy megtiszteljék Istent. A mai idevezető úton, amely Ausztria és Svájc gyönyörű vidékén vezetett keresztül, a Branham testvér egyik prédikációjára kellett gondolnom, amelynek címe Isten a világegyetemben, Isten a Krisztusban, Isten az ő népében. És ennél fogva felmerült bennem a gondolat, hogyha beletekintünk a teremtésbe, akkor még ma is láthatjuk az isteni szabályosságot, úgy, ahogyan azt annak idején felállította. Ő azt mondta, minden teremjen a maga neme szerint, maghozó növények, mindenhova belefektette az életet, a szaporodást, és így tovább. Még ma is minden úgy van az egész világegyetemben, a teremtésben, ahogyan a Teremtő elrendezte. Eddig még nem akadt senki, aki javításokat javasolhatott volna. Csak olyanok vannak, akik lassan felismerik, hogy az ember éppen azon van, hogy az isteni teremtés dicsőséges harmóniáját romlásba döntse. De hála Istennek azért a dicsőséges ígéretért, hogy egy új eget és egy új földet teremt, amelyben az igazságosság fog lakni. És az áll írva, a régi elmúlt, íme minden újjá lett. A hármas cím második része sem okoz gondot számunkra, hogy Istent Krisztusban felismerjük. Ő elmondhatta magáról, ha nem hiszitek el nekem, hogy én vagyok, akkor higgyetek a cselekedetek miatt, mert azok tanúskodnak rólam. Ez egy nagyon világos, egyértelmű kijelentés volt. Ezt nagyon világosan elolvashatjuk a János evangéliumában a 14. fejezet 12. versétől. Aztán arra a dicsőséges igeszóra gondolok, amely hadd vezessen át minket a Branham testvér prédikációjának második részétől a harmadik részéhez, vagy a Branham testvér prédikáció címéhez, a Kolosszébeliekhez írt levél második fejezetében, a Kolosszébeliekhez írt levél második fejezetében Krisztusról itt ez áll, mert ő benne lakik az Istenségnek az egész teljessége testileg, és ti birtokoljátok az egész teljességet ő benne, aki minden uralomnak és hatalomnak a feje. A legtöbb ember megáll a 9. versnél, és örül annak, hogy Isten kinyilatkoztatta magát Krisztusban, hogy Isten Krisztusban volt, igen, hogy az Istenség egész teljessége testet öltött, és nyilvánvalóvá lett itt a földön, a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. De ha ehhez nem kapcsolódott volna egy isteni szándék, egy isteni cél, hogy minket is bevonjon, akkor semmit sem értünk volna el vele. Mindent, amit Isten tett, mi érettünk tette. Isten szemében mi vagyunk a legfontosabbak. Egy kérdés. Miért lett Isten emberré? Csak azért, mert emberré akart válni? Nem, hanem azért, hogy képes legyen megváltani az emberiséget. Azt hiszem, a tegnap Salzburgban használtam ezt a szót, vagy kifejezést. Isten azért lett emberré, vagy ember szabásúvá, hogy minket isteníthessen. Az Úr szolgai alakot öltött, hogy mi, akik kilettünk szolgáltatva a szolgaságnak, az ő képmására átalakulhassunk, és Isten fiaivá és leányaivá válhassunk. Nem azok leszünk valamikor jövőbenileg, hanem már megtörtént. Az egyetlen dolog, ami még hátra van, ennek a gyarlóságos testnek az átalakítása. Ez minden, de a te és az én megváltásod, a te és az én bűnbocsánatom, az örök élet, az, hogy Isten gyermekeivé válhattunk, az üdvösség, a kegyelem megadatott nekünk. Ezzel büszkélkedhetünk. Most pedig elérkezünk ehhez a ponthoz, vagy a fő témához itt, mert ő benne lakik az Istenség egész teljességet tesz szerint. Csodálatos, dicsőséges. Azt mondjuk erre, hogy igen és ámen. Istent látjuk a teremtésben kétségtelenül, azt mondjuk, milyen nagy vagy te, milyen nagy vagy te. Milyen dicsőségesen elrendeztél mindent. Most Krisztusra tekintünk, és látjuk, hogy ő benne nyilvánvalóvá lett az Istenség egész teljessége fizikai testben e földön. Most a 10. vers következik, és ti birtokoljátok az egész teljességet ő benne, aki minden uralomnak és hatalomnak a feje. Mondhatunk erre egy áment? Nézzétek, kedves testvéreim és testvérnők, egyáltalán nem kell haboznunk, csak egy dolgot kell szem előtt tartanunk, hogy mindig Istennek adjunk igazat abban, amit az ő ígéje által mond, és mindig hazugnak állítsuk be az ördögöt azzal, amit ő mond. Felfogtuk-e ezt helyén valóban? Mindig egyet kell értenünk Istennel, még akkor is, ha a szemeink valami más látnak, és a füleink valami mást hallanak. Nekünk Isten oldalára kell állnunk. Mi történt Ábrahámmal? Egyre gyengébb és gyengébb lett, nos igen, testben, de szellemben egyre erősebb és erősebb lett. És ráébredünk, hogy miről is van szó. Ő végignézett a már elhalt testén, de nem állt meg az önmagára való pillantásnál, és aztán ránézett a láthatatlanra, mintha látta volna őt, és ami még nem volt létező, azt már létezőnek nevezte, mert hitt abban, amit Isten mondott. Mi az Ábrahám magva vagyunk. Nem tévedünk, ha ránézünk a testünkre, és azt mondjuk, nos, jelenleg nem vagyok egyáltalán túl jó állapotban, ez nem rossz, ez egy nagyon természetes megállapítás. De nem állunk meg ezen a szinten. Teszünk egy második lépést, és felfigyelünk az Úrra, aki megsebesítetett a mi bűneinkért, és bántalmazva lett a mi vétkeinkért, áthágásainkért. A mi bűneink büntetés őrán ami bűneinkre való büntetés őrán nehezedett, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Ez a hit lépése, a hit járása, amit egyszerűen meg kell tennünk. Nincs más lehetőség vagy kiút a számunkra. Most még szemügyre veszünk egy néhány igeverseket, és már előre tudom, hogy ezek nagy áldásá fognak válni számotokra. A zsidókhoz írt levélből szeretnék felolvasni, a zsidókhoz írt levél második fejezetéből, és ezt mindannyiunknak vigasztalásául, megerősítéséül, építéséül olvasom fel. Zsidókhoz írt levél második fejezete a 7. verstől a 9. versig. Egy kis időre megaláztad őt az angyalok alatt, de aztán dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Mindent a lába alá vetettél. Azzal ugyanis, hogy mindent alávetett, semmit sem mentett fel az alávetés alól. de ennél még messzebbre is megy. Egyelőre azonban nem veszük még észre, hogy az egész világegyetem neki van alárendelve, hanem azt látjuk, aki rövid időre meg lett alázva az angyalok alatt, nevezetesen Jézust, dicsőséggel és tisztességgel megkoronázva a halálos szenvedése miatt, mert Isten kegyelméből meg kellett kóstolnia a halált mindenkiért. Milyen csodálatosan osztályozta itt az író az egész eseményt. Minden neki van alárendelve. Semmi nincs kivételezve. Nem a halál, nem a pokol, egy ördög sem, semmi nincs kivéve. Minden az ő lábai alá lett helyezve. És itt felmutatja az író, feltehetően Pál apostol, Isten menetrendjét. És Isten menetrendjével csak nagyon kevés hívő tud megbirkózni. Számukra abban a pillanatban, amikor Jézus harmadnapon feltámadt a halálból, nem kellett volna halálnak többet léteznie. Vége kellene, hogy legyen. A halál legyőzeted. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol van a győzelmed? De csak az utolsó ítéletkör lesz a halál és a holtak birodalma a tűz tavába vetve. Nem már tegnap, vagy ma, tehát megállapíthatjuk, hogy Istennek van egy menetrendje. Hányan hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus volt az asszony által eljött mag, az első Mózes 3.15 ígérete szerint. Ki hiszi azt, hogy az asszony magvának el kellene jönni, hogy szétszúzza a kígyó fejét, ő a sarkadba fog szúrni, de te szét fogod szúzni a fejét. Ki hiszi, hogy ez már megtörtént? Én hiszem. Amen. Amen. Ez meg is történt. És talán hadd mondjak itt mégis valamit nektek, hogy ne legyen túl nagy a feszültség. Isten gyermekének a halál, mint a kegyetlenség, egyáltalán nem létezik. A halál, mint elválasztás, egyáltalán nem létezik, nincs ott. A halálnak van valamilyen szolgálata számunkra, akkor az az, hogy elegánsan elszállítson minket az időből, az örökké valóságban, és különben semmi más. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te győzelmed? Minden az Úrnak lett alárendelve. Azt tudjátok, a halál elválást jelent, és számunkra nincs szétválás. Számunkra annak a halála által, aki helyettünk meghalt, megtörtént a kiengesztelődés Istennel. Ő megszüntette az elválást, eltüntette a válaszfalat, ő széttépte a bűn kézírását, és a bűnösségi vádlevelet, és kegyelmet, és üdvösséget tett nyilvánvalóvá mindazoknak, akik hisznek benne, és a megváltás beteljesedett művébe vetett hit által mi is megigazultunk. Ez világosan ki van jelentve. Azt azonban még nem érzékeljük, hogy minden dolog neki van alárendelve. De eljön a nap. A zsidókhoz írt levél első fejezetében utána olvashattok, amikor másodszor is eljön, Isten minden angyala hódolni fog neki, szolgálni fogja őt, és minden nyelv vallani fogja, hogy ő az Úr. Hadd olvassunk még egy igeverset arról, ami a halálról és a pokolról szól, még akkor is, ha ez érvényes, de nem mireánk, akik hívőké lettünk. Nekünk semmi közünk a halálhoz és a pokolhoz. Nekünk az üdvre jutással és a mennyországgal van dolgunk. De a jelenések könyvében, a 6. fejezet 7. versében, a 4. pecsétre utalva, azt mondja itt, jelenések könyve 6. fejezetében, a 7. vers, hiszen tudjátok, mi van itt bejelentve, remélem mindenki elolvasta a 7 pecsétet, itt ki van tüntetve az Antikrisztus az ő 4 fejlődési szakaszában. Branham testvének így lett kinyilatkoztatva Istentől mérvadóan, mint az így szól az Úr. A Szentírásnak elég értelmezője van. Előfordul, hogy ezek az emberek hagyják magukat elvakítani egy-egy színleírástól. És ha itt az áll írva, hogy láttam egy fehér lovat, akkor már is fehérre gondolnak, és ez egy gyönyörű dolog. Bizonyára megvan a helyessége, de az emberek nem értették meg, hogy ez a dolog ilyen feltűnésmentesen kezdődött el. Szükség volt egy profétára, akihez elhangzott Isten üzenete, és én emlékszem arra, hogy a prédikációban jól hallható a felvételen, milyen megkönnyebbülten mondta, eddig én is másképp láttam a dolgot. De ma délben 2 óra körül ki lett nyilatkoztatva számomra, hogy kik ezek a lovasok. És amikor ezt mondta, minden redőny be volt húzva a szobámban, sötét volt, csak a lámpa volt felkapcsolva, és hirtelen leereszkedett a tűzoszlop, a természet feletti fény a helyiségbe, és ekkor lett megismertetve velem. Én annyira biztosan hiszem, mint amilyen biztos, hogy Isten él, és Jézus Krisztus volt a mi Urunk és megváltunk, hogy Branham testvér egy Istentől küldött ember volt, hogy elhozza nekünk az isteni üzenetet. És legyünk egyszer egészen őszinték, ki ne dőlne be az Antikrisztus kedves gesztusainak. Még ma is tetőtől talpig fehérbe van öltözve, és mindenhol gyönyörűen fogadják, a vörös szőnyeg csak úgy ki van terítve előtte, és akkor gördül az egész dolog. De hova gördül? Mi nem arra figyelünk, ami másokat megvakít. Mi arra tekintünk, amit Isten kinyilatkoztatott ezekben az utolsó napokban. És hadd jelentsem itt ma világosan ki, mindazok, akiknek a nevein nem állnak beírva megöletett bárány életkönyvében a világ megalapítása óta, tapsolni fognak az Antikrisztusnak. És azt fogják mondani, ilyen kedves ember még soha eddig nem létezett. Hogy ez az ember remekül tud mosolyogni, azt nagyon jól megértem, mert azt gondolja magában, hogy közületek már mindenkit már rég bezsákoltam. Mindannyiunk számára világos, hogy fenségesen tud mosolyogni, de Isten üzenete, és ezt is szeretném megvilágítani. Én már többször elmondtam, de én ezt az isteni parancsból kifolyólag mondom. Csak azok, akik kinyilatkoztatás által felismerik Jézus Krisztus istenségét, ők fogják átlátni a kinyilatkoztatás által az Antikrisztus szatanizmusát. Az összes többiek keverni fogják a dolgokat. És most elérkezünk az utolsóhoz, az utolsó lovakhoz, aki már nem fehér, aki már nem piros, aki már nem fekete, hanem itt van mindhárom első szín egy fazékban összedobva, és aztán ő az utolsó fogadta lovagol. Nem jön szarvakkal, nem jön feketén, nem jön pirosan. Párbeszédet folytat itt, párbeszédet folytat ott, és aki egy kicsit beavatott információkat olvas, amint az összes delegáció, legyen az akár zsidó, akár iszlám, akár buddhista, akár hindú, mindez oda-visszamegy. És mindannyian hozzáfolyamodnak, majd azt követően csak jön, meghajol, és aki látta a képet, nem a szájával érinti a földet, hanem elől, a homlokával. Elég jól meg lehet figyelni a dolgokat, de Isten népe áttekintést és belátást kapott. És tudjátok mit? Mi magányosan és elhagyatottan állunk itt, az összes többi gyülekezettől félreértetten. Hogy elhiszitek vagy nem, ezt mindannyiuktól tapasztaljuk. Legyetek egyszer őszintik, kivel tudtok ma beszélni ezekről a dolgokról? Branham testvér idejében is voltak nagyszerű pünkösdi emberek, ott egy közvetlenül elég nagyhatalmú bibliai tanító azt mondta, a nagy és hatalmas ember el fog jönni, körülbelül olyan magas lesz, mint egy fél felhőkarcoló, és ez egy mesterséges alak lesz. És ahogyan ma legyen az bármi életet lehet pumpálni mindenbe, akkor majd adnak neki egy injekciót, és akkor egy lépést tesz, egy városrésznyi széleset, és akkor az egész világ fel fog nézni rá. És akkor Branham testvér megtépázott és megtört szívvel mondta, hogyan állíthatja egy ilyen ember, hogy a Szentírásnak egy tanítója, vagy akár, hogy egyáltalán rendelkezik a Szent Szellemmel. Ma az Antikrisztus keresik Koménybe, keresik őt Izraelben, keresik őt máshol is, csak nem ott, ahol ő van. Én nem tehetek róla. Ezeknek a dolgoknak a végsőkig napirenden kell maradniuk. Ti talán azt mondjátok, valóban olyan nagy jelentősége van ennek? Teljes mértékben. Aki itt nem húz egyértelmű határt, hanem egyszerűen csak emberileg gondolkozik, az el fog síklani. És tudjátok, ki gondolkozott egyszer emberileg? A Máté 16-ban, közvetlen azután, hogy a megváltó azt mondta Péternek, nem test és vér jelentette ez ki nektek, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Közvetlenül ezután az Úr azt mondta, hogy az ember fiának szenvednie kell, és a bűnösök kezébe kell legyen adva. És Péter már is kitör magából, és azt mondja, Uram, ez meg ne történjen veled. És mit mond az Úr? Sátán, takarodj mögém, mert amit mondtál, az emberi, és nem Istentől való. Mindannyian elolvashatjátok a Máté 16-ban, akár most, akár otthon. Mi volt ez? Emberi érvelés. Ne hagyatkozz az értelmedre. Amikor isteni dolgokról van szó, ne hagyatkozz a saját okosságodra. Hadd jusson szóhoz az Isten bölcsessége és a kinyilatkoztatás által adott isteni tudás, nem elmélkedés, hanem kinyilatkoztatás által. Jézus Krisztus isteni felismerése az ige és a szellem kinyilatkoztatása által. És ugyanez a helyzet Isten igéjével is. Most néhány azt fogják gondolni, hogy igen, mi volt az emberekkel a múltban. Olvashatok csak utána, milyen felkent szemmel rendelkezett annak idején Zwingli, Calvin, Schwenkfeld, Luther. Ők tudták, hol van az Antikrisztus főhadiszállása. És most még egyszer megismétlem magam, ők valamennyien szektáknak lettek nevezve, mert egy fő irányzatról elszakadtak. hogy ez az irány hová vezet, azt kérlek, ne részletezzük itt, de nem megy felfelé. Felfelé csak is az isteni irány vezet, és semmi más. A kérdés akkor így hangzott, senki sem ment fel a mennybe, csak az ember fia, aki a mennyben van. És ma azt mondják, hogy Mária felment a mennybe. Én nem tudom hová. Ha az Úr azt mondja, hogy senki, akkor senki. És ezzel vége is van. Akkor senkinek nincs joga az ellenkezőjét mondani, és ellent mondani Istennek. Ilyenkor Luther szavai jutnak eszembe, aki egyszerűen így szólt, az Antikrisztus nem magasztalja fel magát, am az Isten fölé, aki szellem és a mennyei trónon ül. Ő felmagasztalja magát az írott és testben megjelent Istennél, vagyis ige fölé, amely a testé lett. Majd hozzáteszi a mondatot, azt hiszi, hogy mindenkit megítélhet, de saját magát nem hagyja senkitől megítéltetni. Csak egyetlen egy ítélet létezik, és azt Isten tartja. És csak egy könyv, amely a nagy közönséget érintő megítélés szerint nem az egyéni életre, hanem az igazságszolgáltatásra vonatkozik. Létezik ott egy másik könyv is, amely megnyittatik. Hadd térjünk erre a pontra, hagyjuk, hogy az Antikrisztus tegye azt, amire rendelve van, de hagyjuk, hogy a mi Urunk is, a mi magasztos Urunk is megtegye azt, amire vállalkozott. Ezekben az utolsó napokban, az ő gyülekezetében, és akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Itt a negyedik pecsétben a jelenések 6. fejezetének 7. versétől azt mondja, mikor aztán a bárány kinyitotta a negyedik pecsétet, hallottam, hogy a negyedik élőlény hangosan kiáltja, gyere! Akkor megláttam, és íme egy sápat, zárójelben lévő hullaszínű paripát láttam. Igen, minden bizonnyal a dolog halott. Paripa és a rajta ülő lovas, akit halálnak hívnak, és a pokol és a holtak birodalma alkotta a kíséretét, és hatalmat kaptak a föld negyedik része felett. Hogy karddal, éhínséggel, dökhalállal és a föld vadállataival végezzenek az emberekkel. Ez már majd a nagyon nagy nyomorúságban lesz, ahol mindezek a dolgok beteljesednek. Engem itt csak a halál érdekelt. Mi azt mondjuk, hogy a halál legyőzetet, a halál le lett győzve. És akkor látjuk, hogy a halál valahogy még mindig itt van, és még mindig uralkodik. De hadd hangsúlyozzam még egyszer ki, a halál a hívő ember számára nem az Istentől való elszakadás, nem a rossz, nem a kegyetlenség. A halálnak csak az a feladata, hogy felszabadítsa a végéhez közeledő életet, hogy az Úrhoz mehessünk. Engedjétek meg, hogy felolvassam a Zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 14. és 15. versét. Zsidókhoz írt levél 2. részéből a 14. és 15. versei. Mivel tehát a gyermekek is részesednek a vérből és a testből, ő is hasonlóképpen részesült belőlük, hogy az ő halála által elpusztítsa azt, akinek hatalma van a halál felett, azaz az ördögöt, és hogy szabaddá tegyen mindazokat, akik a halálfélelem miatt egész életükben rabságban lettek tartva. A hívő ember nincs többé rabságban, nincs többé halálfélelemben. A hívő ember tudja, a halál legyőzetet, a pokol legyőzetet, a mi célunk nem a halál és nem a pokol. A mi célunk az, Ahogy az Úr mondta, aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog. Elhiszed-e ezt? Mindannyian olvastuk már. Akkor ott nagy volt a kétségbeesés. Márta és Mária siránkozott és keselgett, és a gyászolók nagy számban jöttek. Vannak országok, ahol ez szokás. Ha valaki meghal, az egész környékről eljönnek az asszonyok, mind, és sírásra fakadnak. De ne kérdezzétek, hogy hogyan. Én egyetlen egyszer megtapasztaltam. Nem szeretném másodszor is átélni. Én nem tudtam, hogy mi folyik abban az országban. Szándékosan nem mondom meg, hogy hol volt, de nem tudtam, hogy ott mi folyik. Életemben soha nem hallottam még ilyen undorító jajveszékelést, mint addig. És amikor néhányan kicsit elrekedtek, akkor folytatták a többiek, és a hajnali órákig tartott a jajgatás. És én fáradt voltam a prédikálástól, missziós úton voltam az afrikai országokban, és nagy szükségem volt az alvásra, és amikor másnap reggel megkérdeztem a testvért, hogy mi is történt valójában, ja igen, mondta ő, ott volt egy haláleset. Ja, igen, mondtam, én nem is a haláleset miatt kérdezősködöm, inkább a siránkozás és a nyavalgás miatt kérdezem. Aztán azt mondja, igen, ez volt, amiről az egész szólt. Nálunk ez a szokás. Márta és Mária és néhányan sírtak, jajgattak és panaszkodtak. És akkor eljött az Úr, és véget vetett minden jajgatásnak, minden panaszkodásnak, és azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. És akkor ránéznek először. Márta pedig azt mondja, tudom, hogy az utolsó napom feltámad. Ez túl sok volt az Úrnak, azt kérdezte, hová fektettétek őt? És akkor jött a második parancs, kördítsétek el a követ a sírtól. Márta pedig azt mondja, hogy már úgy is bűzlik. Néha Isten hagyja, hogy a dolgok odáig fajuljanak, hogy az utolsó remény is elszálljon. Így van ez? És akkor hirtelen azt mondja, és most is tudom, hogy bármit mondasz, Isten meg fogja tenni, az meg fog történni. És az Úr felkiáltott, Lázár, jöjj ki! És így is történt. Mi a helyzet a hívővel? A hívő él, akár meghal, akár nem. Mit hallottunk Branham testvértől? Amikor átkerült a paradicsomba, és ez főleg a hetednapi adventisták tanítását cáfolja, akik a lélek alvásában hisznek, akik azt vélik, hogy az ember meghal, és utána nem hal és nem lát semmit, amíg valamikor fel nem lesz ébresztve. Nem, és még egyszer nem. A mi Urunk már akkor így szólt a keresztre feszített tolvajhoz, bizony, bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ó, milyen csodálatos, hogy nem vagyunk semmilyen tanításhoz kötve, hogy hihetünk Istennek, hogy szabadon és teljes szívvel egyetérhetünk Istennel mindenben. Miért létezne egy paradicsom, ha senki sem lenne benne? Isten pontosan tudja, hogy mit tesz. Nézzétek meg itt. Ő elpusztította azt, akinek hatalma volt a halál felett. Ja igen, most azt mondjátok, és én is azt mondom, és azt mindjárt tudjuk, hogy az ördög még mindig szabadlábon van, igaz? Az ördög még mindig szabadlábon van. És tudjátok, hogy kikre veti rá magát a legtöbbször és legközvetlenebből? A hívőkre. A hívőkre. És most megmondom nektek, még az ige alapján is, hogy melyik hívőkre. Nem a félhitűekre, nem azokra, akik úgy akarnak hinni, ahogy ők hisznek, vagy úgy hisznek, ahogy ők akarnak. Felolvasom nektek, ami a Bibliában van írva. Lukács 22, 31. és 32. versei. Simon, Simon, tudd meg, hogy a sátán hatalmat kért, hogy hatalmat gyakoroljon felettetek. És most jön. A sátán kikérte magának, hogy hatalmat kapjon felettetek, hogy átszitáljon benneteket, mint ahogy a búzát szitálják. Kire vadászik tehát? Kivel szemben kereste ki magának a jogot? A búzával. Nem a többieknél. A többieket útnak engedi, dobokkal és trombitákkal elkíséri őket, de itt azt mondja, hogy úgy megszitáljon titeket, mint ahogyan a búzát szitálják. Nem a gyomot, a búzát. Létezik egy búza. Jézus maga volt a búzaszem. És ő azt mondta, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, akkor egyedül marad. De ha a földbe esik, és meghal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Kit szitál, és kit ráz ide-oda? Kire csap le? De hiszen nem a pejvára, de hiszen nem a látszat búzára, és nem is a gyomra, nem a gazra. Újra felolvasom, Simon, Simon, tudd meg, hogy a sátán kikérte magának azt, hogy hatalmat kapjon felettetek, hogy megrostáljon benneteket, de nem, hogy uralkodjon rajtatok, nem azért, hogy irányítson, nem azért, hogy inspiráljon, nem azért, hogy az orrodnál fogva vezessen. Vajon miért egyedül? Ugyan miért egyedül, hogy megszitáljon benneteket úgy, ahogy a búzát szitálják? Azt nagyon jól tudjátok, hogy mi volt a helyzet a Közel-Keleten. Jól csépeltek a csép hadaróval, és a szél gondoskodott arról, hogy a pejva a szél irányától függően vegye az irányt. De a búza ott maradt. Úgy verték a búzát, hogy megszabadult a pejvától, és tiszta búzaként visszamaradt. Szeretteim az Úrban, ki írja, Pál apostol, vagy Péter apostol, ne idegenkedjetek a rátok törő buzgalomtól, a hőségtől, ennek így kell lennie. Tehát ezeket a szentírási részeket is figyelmesen el kell olvasni, és aztán nem egymás ellen mérlegelni, hanem összehasonlítani őket egymással. És hogy a sátán ne tudjon visszavágni, felolvasok nektek egy olyan ige szakaszt, amely első látásra egészen másképp hangzik, mint amit az imént elolvastunk. Csak egyet fogok használni, Máté evangélium a 10. fejezetének az első versét, akkor elhívta a 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzhessék azokat, és meggyógyíthassanak minden betegséget és minden kórt. Itt arról van szó, hogy az Úr hatalmat adott az övéinek a sátán fölött. És én hálás vagyok, hogy mindkét helyen pontosan fel van sorolva, hogy miről is volt szó. Mert amikor a tanítványok akkor visszatértek, és azt mondták, Uram, a te nevedben a gonosz szellemek is alávetik magukat nekünk, és így tovább elolvashatjátok a Lukács evangélium 11. fejezetének a 20. versében, de ha én az Isten ujjával üzöm ki a gonosz szellemeket, és így tovább, és akkor az Úr azt mondja, ne örüljetek. Talán előbb elolvasom a 10. fejezetet, Lukács evangélium 10. fejezet, és itt a 17. verse. Akkor a 70-en visszatértek teljes örömmel mondván, Uram, még a gonosz szellemek is engedelmeskednek nekünk a te neved hatására. Mit mondott az Úr Jézus a 18. versben? Ekkor így válaszolt nekik, láttam a sátánt, amint villámként levetetik az égből. Felfigyeltek, hogy miről szól ez az egész? Ez megtörtént, de még a legyőzött ellenség is, aki fölött Isten hatalmat adott nekünk, csak egy feladatot kapott teljesíteni, mégpedig azt, hogy megszitáljon minket, hogy tényleg lecsapjon ránk. Még egyszer mondom, nem azért, hogy az órunknál fogva vezessen minket, nem azért, hogy másképp értelmezze nekünk az ígét, ahogy megvan írva, és semmi más egyébért sem, csak egy dologért, hogy úgy megszitáljon minket, ahogy a búzát szitálják, semmi más feladatot nem kapott. És ha ilyen jól meg tudja csinálni Istentől, akkor hadd tegye meg. Tudjátok, Pál apostol arra kérte az Urat, mert úgy tűnik, hogy őt az ördög nem csak egy kicsit elegánsan kezelte, hanem ököllel verte. Úgyhogy Pál felkiáltott, Uram, ez már nem megy így tovább. A fullánk annyira beléhatolt a testembe. Nem tudok többé járni, nem tudok többé állni, nem tudok többé ülni, nem tudok többé beszélni, nem tudom tovább csinálni, Uram, nem tudom tovább. És mit mond az Úr? Legyél megelégedve az én kegyelmemmel, mert az én erőm hatalmas a gyengékben. Szeretteim, remélem, hogy ez megnyugtat benneteket. Ha a családban, a házasságban, a munkahelyen, ha a pénztárca szenved néha, bármi is legyen az, gondoljatok csak Jobbra. Mi történt Jobbal? Olvasom fel nektek, az ő korában nem volt olyan istenfélő ember, mint Jobb. És a Jobb 2-ben Isten fiai összegyűlnek a dicsőségben, és a sátán is közéjük jön. A 3. versben, a 2. és 3. versben, és a 6. versben ez áll. Akkor azt mondta az Úr a sátánnak, rendben, legyen kiszolgáltatva a hatalmadba. Csak az ő lelkét, az ő életét kíméld meg. Képzeljétek csak el, és Branham testvérét azt mondja, Isten annyira megbízott Jobban. Ő tudta, hogy Istennek fog szolgálni. Akár gazdag, akár szegény, akár egészséges, akár beteg, akár él, akár meghal. Ő Istent fogja szolgálni. Nos, jó napokban, igen, ki az, aki nem tud Istennek szolgálni? Ó, ez nagyon szépen megy. Most azt olvassuk itt, a sátán azt mondta, te körülzártad őt, semmi, de még én sem juthatok hozzá. Semmi szerencsétlenség, ő meg van áldva, és így tovább. De hagyd rám egy időre, aztán majd meglátod, hogy milyen reakciót vált ki belőle. És Isten tudta, hogy megbízhat az ő Jobbjában, és azt mondta, nos, akkor most csinálhatsz vele, amit akarsz. És amikor ez megtörténik, akkor jön az egyik csapás a másik után. Amikor a sátán lecsap, az nem csak egyszer történik. Mindannyian ismerik a rossz hír kifejezést. Aztán egyik rossz hír jön a másik után. Hirtelen minden rosszra fordul, itt egy ütés, aztán egy másik, aztán még egy. És éppen ez az a kiváló tulajdonság, hogy Isten veletek van. És a sátánnak csak meg lett engedve, hogy kiszabjon rátok egy próbát. Boldog az, aki átmegy és kiállja a próbát. Megtehetitek, és az idő rövidsége miatt most már csak a két hivatkozást adom meg, az egyiket a Dávid életéből, ahol utána olvashattok valószínűleg a második krónikából, itt meg van írva, és a sátán megharagudott Izraelre, és felbosszantotta Dávidot, hogy népszámlálást tartson. A sátán felbőszült Izrael ellen, és a befolyása alá kerítette azt az embert, aki Izrael élén állt. És lám, hányan voltak? 75 ezeren haltak meg akkor. De mit olvasunk utána? Dávidnak azt hiszem három dolog közül választhatott, és ő minden bizonnyal a legjobbat választotta, amit Isten adni tudott neki, és Isten újból megáldotta, és még csak nem is számolta fel neki. Saul, akit nem Isten választott ki, akit csak az emberek helyeztek oda, ahova került, a mi szemünkben csak egy kis engedetlenséget követett el. Mert mindent a földdel kellett volna egyenlővé tennie, embereket és jószágokat egyaránt, és ő a jószágokat olyan szépen visszahagyta, és nem hajtotta végre pontosan az Úr parancsát. És mi történt? Isten felrótta neki. És itt eszembe jut a Róma 4. levele, nem tehetek róla, a Dávid által kimondott üdvösséges állapot, amelyet a szellemben mondott ki. Boldog az az ember, akinek Isten megbocsájtotta a bűnt, akinek egyáltalán nem tulajdonít bűnösséget. Vannak emberek a Földön, akiket Isten Krisztusban kiválasztott a világ megalapítása előtt. Ezeknek az embereknek Isten nem tudja ezt felróni. Mindez Isten nagy számláján, a Golgotai kereszten rendeződött. Ha tehát az ellenség valahol lecsap, bocsánat, ne szomorkodjatok emiatt. Éppen ellenkezőleg kezdjetek el köszönetet mondani, mert ez ugyanis egy jó jel, nevezetesen, hogy ti búzák vagytok, és hogy a búzától el kell választani a pejvát. A többiek amúgy is az ördögnél vannak, és ezért kérte ki magának, hogy az igaz hívők mégiscsak menjenek át megpróbáltatásokon, hogy bizonyíthassák magukat. Milyen hálásak vagyunk, amikor visszatekinthetünk, és azt mondhatjuk, Uram, velem voltál mindezen idő alatt. A te botod és a te vesződ volt a vigaszom. Hogy is mondja Dávid egy helyen? A víz a nyakamig ért. Mi volt ott? Gondoljunk csak másokra, akiknek megpróbáltatásokon kellett keresztül menniük. Isten velük volt, ő velünk is lesz. Akár próbák, akár a sátán, akár a halál, akár a pokol. Isten már mindent elrendezett a teljes számlában. Bármi legyen az, ami jön, nem kerüli el az ő figyelmét. Ő semmit sem fog megengedni azon kívül, ami a mi üdvösségünket és áldásunkat szolgálja. Ahogy már mondtam, a sátánnak nincs joga Isten igaz gyermekeit az óránál fogva vezetni. Nincs joga tévútra és hamis tanításba vezetni, egyáltalán nincs joga hozzá. Csak egy dolgot alkudott ki magának. Tudni illik, hogy odaüthessen. És ha Isten megengedi neki, hogy lecsapjon, akkor ne panaszkodjunk emiatt. Tudom, hogy emberek vagyunk, és én sem érzem magam másként. De mától kezdve hadd adjunk hálát az Úrnak. Mit mond a zsidókhoz írt levélben? Tudjátok, hogy ugyanazok a megpróbáltatások értek mindenkit, mint titeket is értek? Ki akarja, valaki azt mondta nekem ezen az úton, hogy inkább legyek megfenyítve, és legyek az Úrral, mint hogy megfenyítés nélkül maradjak, és ne lássam az elragadtatást. Hadd jöjjön bármi is, szívből adjunk hálát Istennek. Foglaljuk össze a mondottakat. Isten a teremtésben világosan látható, amint él, amint gyümölcsöt terem, ott van. Isten a Krisztusban világosan, felismerhetően. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Második Korintus 5.19. verse. És ránk bízta a megbékélés szolgálatát, hogy mi, mint Krisztus követei, felhívjuk az emberiség figyelmét. Béküljetek meg Istennel. A megbékélés megtörtént, bekövetkezett valóság lett, de nektek bele kell egyeznetek ebbe a megbékélésbe. Ezt el kell fogadnotok. A megváltás megtörtént. Ezt el kell fogadnotok. Ezt meg kell tapasztaljátok. Jézus a mi megváltónk. Ő a mi szabadítónk. Ő a mi gyógyítónk. Ő a mi királyunk. Ő a mi Urunk. Ő Isten. Ezt mondta az az ember, aki nem volt jelen a feltámadás után először, Tamás, én Uram és én Istenem. De most a harmadik. Krisztus bennünk, vagy Isten az ő népében, életre keltve az ő igéjét, munkálkodva az övéi között. Ez a mi vágyunk, hogy Isten Jézus Krisztus teljes férfiasságában, érettkorúan megnyilvánuljon az ő népében, hogy ne legyünk többi ide-oda ingadozó gyermekek, hanem megerősödjünk a hitben, álhatatosak legyünk a megpróbáltatásokban, hogy Isten ránk támaszkodhasson, hogy a pünkös napján kiáradt teljesség most már valóban megnyilvánulhasson a gyülekezetben, most a végén. Már többször elmondtam az Úrnak, Isten hatalmának nagyobb kinyilatkoztatására van szükségünk, mint ami valaha is volt ezen a földön. És amikor néha meghatódom belülről, elmondom az Úrnak, hogy mit érzek belülről, és tudom, hogy megrázza és megmozgatja az eget és a földet. És ahogy a proféta mondja, azon a napon az egek a föld akarata szerint lesznek, és ennek el kell jönnie. Istennek lesznek olyan emberei a földön, hogy az egek meghajoljanak, és Isten áldása megnyilvánul Isten népe között. Már most arra kérlek benneteket, hogy higgyétek el ezt, mert ez igaz. A legidősebb bátyám mindig azt mondja, Isten nem prédikálásra hívott el engem, de azt is mondja, minden igaz, ami Isten igéjében meg van írva. Hinni, szívből hinni. És amikor valamikor mondok egy erős mondatot, azt mondja utána, ez igaz. Ez olyan jó érzés, ez olyan jót tesz, amikor az emberek belsőleg együtt mennek, lépést tartanak vele, amikor aztán másképp akarják megfogalmazni, aztán azt mondja, ez igaz. Ámen. Igen. Csak képesnek kell lennünk arra, hogy belsőleg lépést tartsunk, és azt mondani, Isten szava igaz, inkább leszakad az ég, mielőtt az ő szava megcsalna engem. És ha mi Ábrahám utódai vagyunk, hadd cselekedjünk úgy, ahogy ő tette. Szemügyre vehetjük önmagunkat, és azt mondhatjuk, semmi jó nincs bennem, rajtam, és így tovább. És mi más van itt, mint egy olyan ember, mint bárki más. Ez egy nagyon helyes gondolat, és nem csak egy gondolat, hanem egy megállapítás. De ennél fogva nem állunk meg, hanem figyelembe vesszük, hogy Isten mit alkotott belőlünk. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egy nap. Aztán János előáll, és világosan kijelenti, most már Isten gyermekei vagyunk, de amikor majd nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ő. Amen. Ezt teljes szívünkből és lelkünkből elhisszük. Most szeretném hallani az áment a befejezésben tőlünk is, akik már előre haladott korban vagyunk. Mindannyian, akik itt vagytok, hiszitek-e, hogy mi már Isten gyermekei vagyunk? Mondjatok egy áment. Ezt a Szentírásból fogom bebizonyítani nektek, János első fejezetéből a 12. versen. Mindazoknak, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mégpedig azoknak, akik hisznek az ő nevében. Hittetek az ő nevében? Ámen. Isten gyermekeivé váltatok? Ámen. Most már Isten gyermekei vagyunk. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy minden az ő lába zsámoljához lesz téve. A halál még mindig létezik, a pokol még mindig szűrzavában van, és így tovább, és így tovább. De mi arra nézünk, aki rövid időre meg lett alázva, és akiről megvan írva, uralkodj ellenségeid között, amíg minden ellenséged lábad zsámoljává nem lesz. Akkor váratlanul bekövetkezik az 1. Korintus 15:28-ban, amikor minden alá lesz rendelve. Hadd olvassam még fel nektek, hogy tudjátok, hogy ez így van megírva. Az 1. Korintus beliekhez írt levél 15. fejezetének a 24. versétől. Ezután a vég, amikor átadja az országot az Atya Istennek, mihelyt elpusztít minden uralmat, fennhatóságot és hatalmat. Mert addig királyként kell uralkodnia, amíg minden ellenségei a lába alá nem lesznek vetve. Az utolsó ellenség pedig, aki el lesz pusztítva, az a halál. Mert mindent a lába alá helyezett. Amikor majd kikiáltja, hogy minden alája lett vetve. Halleluja! Majd akkor, amikor kikiáltja, minden alája van vetve, akkor már nem lesz prédikálva. Akkor ott egy halleluja fog állni. Ó, dicsőség Istennek! Amikor majd ki fogja ezt kiáltani, hogy minden alávettetett. Ez természetesen kivételessé teszi azt, aki mindent alávetett neki. És mihelyt minden alája lett neki vetve, maga a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenekben. Ekkor megszűnik az atya és fiú megnevezés, akkor visszaáramlik a fiúban való kinyilatkoztatás, és Jézus újra és újra azt mondta, higgyétek el nekem, hogy én Istenből indultam ki, és Istenhez térek vissza. Ő Istenből jött ki, isteni nemzedéket hívott életre, Isten fiait és leányait. Hogy beteljesedjék az írás. Itt vannak azok, akiket Isten adott nekem. Ó, mennyi szentírás idézhetnék ezzel kapcsolatosan. De amikor eljön az idő, amikor kikiáltja, hogy most már minden alá van neki vetve, ez fenséges lesz, ez dicsőséges lesz, és mi már most alávethetjük magunkat neki, teljesíthetjük az akaratát, követhetjük őt hittel. És a legvégén szeretnék egy szót intézni mindazokhoz, akik még nem szentelték életüket az Úrnak. Minden összejövetel az utolsó lehetőség lehet az egyén számára, sőt, talán az utolsó összejövetel maga is. Most hét testvérnőre gondolunk, sokakra gondolunk, akiket itt láttunk évről évre, hirtelen már nem voltak itt. Egy nap, egy óra, az utolsó nap és az utolsó óra lesz. Drága szív, Isten valóban megtett mindent, amit megtehetett. Aki elvész, az a saját választása miatt veszett el. Elveszett állapotba került, mert nem akar megmenekülni. Nem azért vészel, mert vétkezett, és bűnben született, és élt. Csak azért vészel, mert nem fogadta el az üdvösséget. Jézus Krisztus, ma a te megváltód. Vess véget a belső harcnak, és mondd, Uram, itt vagyok, kinyilatkoztattad nekem magad, szóltál hozzám, itt van az én életem, és azokhoz, akik megpróbáltatásokban vannak, hozzátok a Római Levél 8. fejezetének 28. versét, és különösen a 36. versét, aztán azoknak, akik Istent szeretik, minden a legjobbra válik. A legtöbb ember beleolvas ide valamit, azt olvassák ide bele, hogy javukra kell váljon, és ez tényleg nem áll a Bibliában. Csak annyi áll itt írva, azok, akik Istent szeretik, minden dolog a javukra szolgál. Magasztalva legyen az Úr neve. És a Róma 8-ban Pál apostol összefoglalóan kijelenti, mi választhat el bennünket az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. És az eredmény? Érvénytelen, semmi és senki, sem az élet, sem a halál, sem a jelen, sem a jövő, sem a szenvedés, sem a hóhérfejszíje, semmi sem választhat el minket, akik megízleltük és megtapasztaltuk Isten szeretetét, ettől az isteni szeretettől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Istennel egyesülve, vele egységben mindig és mindörökké, magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Ki az, aki örült, hogy ma itt volt? Mondjon áment. Amen. Hadd álljunk fel még egyszer, és adjunk hálát az Úrnak. Mennyei Atyánk, tudjuk, hogy ma közöttünk vagy. Tudjuk, hogy ma beszéltél hozzánk, és hogy nincs olyan ember ebben a teremben, akihez nem intéztél volna valamit, akinek nem szántál volna valamit, akinek nem szóltál volna odaillően valamit, akinek nem szántál volna valamit. Ó, Uram, mindenki számára volt valami, még a fáradtaknak és megterhelteknek is, a megpróbáltatoknak, mindenkihez intéződött ma valami, még a csüggettek és kétségbe esettekhez is. Ma mindenkinek tartogattál valamit, mindannyiunknak, akik szeretünk téged. És ez mindannyiunkról szól, akik szeretjük a te ígédet, és akik felismertük az órát, az üzenetet, és az ez időről küldött hírnököd. Még egyszer köszönetet mondok neked. Te vagy az élő Isten, Uram, amint újra és újra kinyilatkoztatod magad az egész teremtésben, új életet, új gyümölcsöt hozva. Szeretett Uram, Mindenható Isten, ahogyan kinyilatkoztatod magad Krisztusban, a teljes teljességedben, úgy nyilatkoztasd ki magad tehát a te gyülekezetben is, ugyanabban a teljességben. Helyezd a szívünkre nevezetesen a verset, és ti birtokoljátok a teljességet ő benne, aki a feje minden uralomnak és minden hatalomnak. Az ördögnek nincs hatalma, senki sem a mi fejünk, te vagy a mi fejünk. Minden hatalmad megvan a mennyben és a földön. A tied vagyunk, mint gyülekezet. Te vagy a te tested, a gyülekezet feje. Tied legyen az elsőség mindenben. Mutasd meg nekünk az utat oda, Uram. Mutasd meg nekem, hogy engedelmességben járjak, hogy áradatokban kinyilatkoztathasd magad, hogy megállthasd és megerősíthesd szavadat. Tedd meg ugyanazt a te egész népeddel. És most imádkozunk az egész emberiségért, minden népért, nyelvért és nemzetért, minden kormányért, minden hatalomért és vezetőségért. Te vagy az, aki beiktatsz, te vagy az, aki leváltasz. Tégy úgy, ahogyan az erre az időre vonatkozó terved szerint szeretnéd. Áld meg különösen a keleti blokkod, amely olyan hosszú ideig hátrányos helyzetben volt. Sokféleképpen fizikailag és szellemileg nyilatkoztasd ki magad, ott is vannak testvéreink, megáldjuk őket az Úr nevében. Áld meg különösen a moszkvai kormányt, áld meg Gorbacsov urat, Uram, áld meg mindenkit minden országban, és köszönetet mondunk neked országainkért, a szabadságunkért, a jólétért, a forrásokért, amelyeket adsz nekünk, hogy az egész világot el tudjuk látni szellemi táplálékkal. Te különösképpen megáldottad a Svájcot, sőt, még a második világháború alatt is megakadályoztad, hogy egyetlen katona se tegye be a lábát ebbe az országba. Szeretett Uram, a félvilág el volt foglalva, és ez az ország meg lett őrizve. Nagy Istenem, mint egy oázis. És ide elküldted a te szolgádat, William Branhamot. Itt a fedett stadionban prédikált. Itt megerősítetted és igazoltad a te szavad. Szeretett Uram, és ha neked tetszik, tedd meg ebben a városban a teljes visszaszolgáltatás kezdetét, a te dicsőítésedre és a te ígéd megerősítésére. Te vagy Isten, tégy úgy, ahogy neked tetszik. Legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod minden hatalommal. Magasztalunk téged, mindörökkön örökké. Amen.